Lukács evangélium a 18. fejezet. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Gyakran jönnek hozzám az emberek majdnem félájultan az előttük tornyosuló akadályok miatt, és csak ömlik belőlük a problémák és nehézségek áradata. Mikor végre vesznek egy kis levegőt, és megkérdezem, hogy imádkoztál ezzel kapcsolatban? A válasz: Nem, de sürgősen tennünk kell valamit. Az Úr viszont azt mondja, hogy imádkoznunk kell, és nem kell belefáradni. Az Úr nem figyelmeztet minket hiába, habár én sokszor gondoltam ennek az ellenkezőjét. Végül pontosan azon a területen keveredtem bajba, amivel kapcsolatban figyelmeztetett, de én nem hallgattam rá. Az írásokban is mindig abba a bajba keveredtek bele a királyok, amikkel kapcsolatban figyelmeztetést kaptak az Úrtól. Isten tudja, hogy mi vár ránk, és nem véletlenül figyelmeztet, nem véletlenül bátorít. Ez a példázat is egy olyan területről szól, amelyet az emberek elhanyagolnak, és ezért buknak el, ahelyett, hogy imádkoznának. Ebben a példázatban nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy hasonlatokban gondolkodunk, mert Jézus először is egy gonosz bíróról szól. A rómaiak által kinevezett bírók nagyon tisztességtelenek voltak. Van egy görög kifejezés, ami azt jelenti, hogy tiszteletbeli bíró, viszont egy pici módosítással rablóbírót jelenthet. A görög klasszikusok gyakran ezt a második változatot használták, mert mindegyik bírót le lehetett fizetni, olyan gonoszul használták ki a pozícióikat. Jézus erről a bíró típusról beszél. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és ezt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró. Óvatosan kell értelmezni ezt a példabeszédet, mert a hamis bíró nem jelképezi Istent. Jézus gyakran ellentétekkel szemléltette a mondani valóját, és itt sincs szó hasonlatról, hiszen nem hasonlíthatja az Istent egy érzéketlen hamis bíróhoz. Az ellentét lényege pedig ez: ha egy gonosz, érzéketlen, istenfélelem és becsület nélküli embert meggyőz egy özvegyasszony kitartása, akkor mennyivel inkább szolgáltat Isten igazságot a kiválasztottainak? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, ha várakoztatja is őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Jézus nem azt tanítja, hogy addig imádkozz újból és újból Istenhez, amíg megadja az általad óhajtott választ. Azt mondja, hogy igazságot szolgáltat hamarosan azoknak, akik őt hívják segítségül. Nem kell állandóan nyaggatni Istent, mert ha az ügyünk igaz és egyenes, akkor Isten csak arra vár, hogy megnyisd az imával az ajtót, hogy aztán azt tehesse, amit mindig is tenni akart. Meg vagyok győződve, hogy Isten már jóval azelőtt tudja, hogy mire van szükségem, mielőtt még az nekem eszembe jutna. Azt is tudja, hogy mire lesz szükségem 6 hónap múlva, vagy 5 év múlva. Az ima nem információszolgáltatás Istennek, mert Jézus azt mondta, hogy az atyátok már azelőtt tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek azt. Mégis gyakran úgy hangzik az imánk, mint egy szükséglista. Ez nevetséges dolog, mert Istennek nincs szüksége semmilyen információra, hiszen ő tud mindent. Isten szeret engem, mert ő az én mennyei atyám, és leginkább az én örökkévaló, nem pedig az időszakos jólétem érdekli őt. Vannak dolgok, amikről én azt gondolom, hogy egy időre igen jók lennének számomra, de Isten tudja, hogy az örökkévalóság szempontjából ezek elásnának engem. Megpróbálom informálni őt az időszakos szükségleteimről, de ő mindig csak az örökkévaló javamat tartja szem előtt. Ha kitartással és nyaggatással imán keresztül meg tudnám őt győzni, akkor ez azt jelenteni, hogy saját magamnak okoznék nehézséget és fájdalmat. Isten annál jobban szeret, mint hogy megengedné magát eltéríteni az életemre eltervezett tökéletes tervétől azért, hogy olyan imámra válaszoljon, amelyek nincsenek összhangban az ő örökkévaló tervével. Nem is akarom, hogy Isten megváltoztassa a tervét az én kitartó kéréseim miatt, az ő tökéletes akaratát szeretném az életemre. Az ima nem arról szól, hogy az én akaratom legyen meg itt a földön, hanem arról, hogy Isten akarata legyen meg. Az igazi imádság Isten akaratával kezdődik, amelyet ő a szívembe helyez, és én ezt visszamondom neki az imámban. Ezáltal megnyitom számára az ajtót, hogy azt tegye, amit már úgy is szeretett volna tenni, de nem teszi meg az én akaratom ellenére. Isten szabad akaratot, választási lehetőséget adott nekünk, és ezt nem fogja visszavonni. Ezért az ima tudja megnyitni az ajtót ahhoz, hogy ő megtehesse azt, amit életünkben akar. János 15. fejezetében, ahol a hívő és Krisztus közötti kapcsolatról van szó, Jézus azt mondta, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadhassa nektek. Megadhassa nektek, de nem kell megadnia. Ez az ajtó megnyitását jelenti, hogy Isten a szabad akaratunk megvonása nélkül munkálkodhasson az életünkben. A legbölcsebb imánk így szólhat. Istenem, munkálkodj az életemben a te tökéletes akaratod szerint, tedd azt az életemmel, amit te szeretnél. Szerintem gyakran behatároljuk Istent az imáinkkal, és korlátokat állítunk fel neki, mint ahogy Izrael gyermekei is tették. Istenem, nagy szükségem van $100, mert ki kell fizessem a számláimat. Miért nem azt imádkozzuk, hogy Uram, tudod, hogy mire van szükségem? Küldd el nekem. Lehet, hogy 100 helyet 1000-et akar adni. Nem mindig jó, hogyha részletekbe menően imádkozunk. Éveken keresztül imádkoztam, hogy 250 ember legyen a gyülekezetemben. Gondoltam, hogy ez egy ideális méret, de Istennek más tervei voltak, amikről nekem fogalmam sem volt. Bárcsak megérthetnénk, hogy mennyire szeret minket az Atya, és bárcsak bíznánk az életünkkel kapcsolatos bölcs terveiben, és elköteleznénk magunkat neki, mondván, Atyám, tégy akaratod szerint, benned bízom. Nem mindig értem azokat a nehézségeket és megpróbáltatásokat, amelyeken keresztül kell menjek, és van, amikor kiáltok a nyomorúságomból, de mégis mindig eszembe tartom, hogyha mindez érthetetlen is számomra, mégis, Uram, csak munkálkodj tovább. A feleségem is ezt mondja, ha kiáltok, toporzékolok, mérgelődök, bármit is mondok, ne engedd, hogy többé egyetlen falat csokit is bevegyek a számba. És ehhez hasonlóan, Uram, bárhogy is kiáltok, toporzékolok, ordítok, ne tégy semmit, ami a te akaratoddal ellentétes. Legyen meg a te akaratod. Jézus tehát nem azt mondja, hogy Isten olyan, mint ez a hamis bíró, hanem éppen azt, hogy teljesen ellentétes vele. Ha egy ilyen embert meg lehet győzni, akkor Isten annál inkább igazságot szolgáltat az ő gyermekeinek. Aztán ezt kérdezi. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Máté 24. fejezetéből tudjuk, hogy mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a mondat és az előző kérdés összefügg. Szerintem a történelem legnehezebb időszakában élünk akkor, ha egy kitartó és elszánt keresztény életet akarunk élni. Nem hiszem, hogy bármikor is volt ennyi szabadon választható kísértés az orrunk elé tálalva. A média, a filmek, a tévé, a magazinok mind tele vannak szexuális vágykeltéssel, ugyanakkor pedig a morális tartásunk leáldozóban van. Nagyon időszerű Jézus kérdése, hogy vajon talál-e majd igaz hitet a földön, amikor visszatér. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon nehezemre esik távol tartani magamtól ezt a farizeusi hozzáállást, amikor az egyházra nézek. Azt szeretném mondani, hogy Uram, köszönöm neked, hogy ez a gyülekezet nem olyan, mint a többi, mert nem kéregetünk pénzt az emberektől, nem akarjuk elhitetni az emberekkel, hogy mi milyen jók vagyunk. Őszintén a szívemben megköszönöm, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint a többiek. És látjátok, már is problémát okoz számomra ez a példázat. De rájövök, hogy mennyire szükségem van Isten kegyelmére, mert nem az én igaz munkám eredménye ez. Soha nem mondom Istennek, hogy Uram, nézd, mi mindent csinálok érted, mennyi sok órát dolgoztam neked ezen a héten, nézd, hogy mennyi áldozatot hoztam érted. Jézus ezt mondta erről. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magad, és szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsolnak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Sohasem próbálok az elvégzett munka alapján közelíteni Istenhez, mert ez egy csapda. Néha ugyan lehet, hogy büszkén megyek Istenhez, de máskor úgy érzem, hogy semmit sem tettem, és akkor nem akarnék a szeme elé kerülni, ha ez lenne a kritérium. Ezért aztán mindig az ő kegyelme és irgalma alapján közelítek hozzá. Az igazságszolgáltatás azt jelenti, hogy azt kapod, amit megérdemeltél. De ennek alapján sohasem közelítek hozzá, mert lehet, hogy megadja. Inkább azt kérem, hogy legyen irgalmas hozzám, mert az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapom, amit megérdemelnék. És aztán kérem az ő kegyelmét, mert az pedig azt jelenti, hogy azt is megkapom, amit nem érdemeltem meg, hanem egyszerűen csak Isten nekem adja az ő nagy szeretete miatt. Ezután kisgyermekeket is vittek, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Én nagyon szeretem megfigyelni a gyermekeket. Olyan nagy szépség, és már-már szent és isteni légkör öleli körül a kisgyermekeket. Ma, amikor együtt ebédeltünk az unokáimmal, olyan gyönyörű volt, ahogy Istennek hálát adtak az ételért. Olyan gyönyörű és tiszta volt, ahogy megnyitották a szívüket Isten előtt. Úgy tűnik, hogy minden kisgyermekben nagyon tiszta megérzés található. Amikor azt látom, hogy valakitől kezdenek elhúzódni a kisgyermekek, akkor elkezdek gyanakodni. És ez a kutyák esetében is igaz, mert ők is jó ítélő képességgel rendelkeznek. Jézust mindig érdekelték a gyermekek, és Márknál olvashatjuk, hogy amikor tanítványai visszatartották tőle a kicsiket, akkor haragosan rájuk szólt, hogy ne tiltsák el tőle őket. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle. Jó mester, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzá. Még egy hogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ismét figyelnünk kell arra, hogy ne értsük félre Jézust. Ez a gazdag ifjú megkérdezte, hogy mit tegyen, hogy ilyen minőségi élete legyen, mint Jézusnak, akinek az élete átszelte az idődimenzióit, egészen az örökké valóságba nyúlva. Jézus pedig ezt felelte neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. Ne ugorjatok rögtön arra a következtetésre, hogy Jézus azt mondja, hogy én nem vagyok Isten. Ha figyelmesen megnézitek, rá fogtok jönni, hogy pont ennek az ellenkezőjét állítja. Vagy azt mondja, hogy én nem vagyok jó, vagy azt, hogy én vagyok az Isten. Ezt a kérdést pontosan azért tette fel, hogy növelje az ifjú megértését. Jónak mondtál engem? De miért? Örökkévaló életet keresel, és jónak mondasz engem? Miért mondasz jónak, ha csak az Isten jó egyedül? Mert az az életminőség, amire vágysz, csak Istenben található meg. Emlékezzetek, amikor Péterrel beszélt Jézus. Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Az ifjúnak is ezt mondja. Isteni megnyilatkoztatásból tudod, hogy jónak kell nevezz, mert csak egy jó van, az Isten. Utána felsorolja neki Jézus az utolsó 5 parancsolatot, amelyek az embereknek az emberekkel való kapcsolataira vonatkoznak. Ezeket mind megtartotta, és Jézus azt mondja, hogy adja el mindenét, és ossza szét a szegényeknek. Ismét egy figyelmeztetés, hogy félre ne értsük ezt. Vajon azt kérdezi-e Jézus, hogy a szegénység hiányzott-e számára? Nem, mert mindnyájan nagyon könnyen szegényé tehetjük magunkat. Lépjünk vissza. Miért mondasz engem jónak? Csak egy jó van, az Isten. Jézus szavainak lényege az, hogy jöjj és kövess engem. Azt mondja neki, hogy az a problémája, hogy az Isten nincs az élete középpontjában. Van valami más, amely körül az élete forog, és az ő esetében ez a pénz és a gazdagság volt. Jézus az élete középpontját érintette meg, és azt mondja neki, hogy nem az igazi Istenben hiszel. Kövess engem, és hagyd ott ezt a hamis Istent. Jézus ugyanezt mondaná nektek is. Azt mondaná, hogy menj, majd rámutatna az életetek azon területére, amely megakadályozza, hogy teljes mértékben őt kövessétek. Lehet, hogy a sportkocsidat kell eladd, vagy lehet, hogy egyesek még a tanulmányaikat is abba kell hagyják, mert ez olyan fontossá vált számukra, hogy a teljes életük e körül forog. Nem azt jelenti, hogy ezeket a dolgokat később ne lehetne az életünk részévé tenni, de nem lehetnek a középpontban. Én kell ott legyek, mondja Jézus. Jöjj és kövess engem! A fiatalember pedig szomorúan távozott, de nem szabad arra következtetni, hogy elveszett volna. Lehet, hogy találkozunk vele a mennyországban, lehet, hogy nem. Lehet, hogy szomorkodott, mert nem tudta, hogy most mit csináljon, de lehet, hogy később mindenét szétosztotta a szegények között, és követte Jézust. De lehet, hogy szomorúságában azt gondolta, hogy túl nagy ár ez, nem tudom megtenni. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. A gazdagság nagyon hatalmas Isten tud lenni az ember életében, könnyen rabjává válhat az ember, és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Izraelben az idegenvezetők gyakran azt állítják, hogy egy kis városkapunak az a neve, hogy a tűfoka. Ez ugyanolyan kitalált történet, mint a legtöbb, amit ezek a fickók mesélnek. Persze őket azért fizetik, hogy úgy tűnjön, hogy mindent tudnak. Ezért aztán olyan dolgokat is elmesélnek, amiről fogalmuk sincs. Mivel már hosszú ideje járok oda, van olyan látványosság, amelyről már 4-5 féle változatot hallgattam meg, mert minden idegenvezető mást mondott, úgyhogy nem nagyon megbízhatóak. Az archeológusok is igen sokat találgatnak, mind a mai napig. Például a milánói katedrálisban az egyik idegenvezető egy vitrínben levő csontvázal rámutatva azt mondta, hogy ez Péter koponyája, amelyet a keresztre feszítése után elhoztak és megőriztek. Az egyik látogató pedig azt felelte, hogy a minap Rómában egy katedrálisban jártunk, és ott is megmutattak nekünk egy koponyát, amiről azt állították, hogy az is Péteré volt. Az idegenvezető pedig kisebb volt, mint ez? Ó, igen. Hát akkor az Péternek a gyermekkori koponyája volt. Na persze, mindenre lesz magyarázatuk. Az egyik jeruzsálemi kapunak az alján egy kis nyílásra mutatva azt állítják, hogy az a tűfoka. Olyan kicsi, hogy le kell hasalni, hogy átmászhass rajta, de egy teve sohasem férne át rajta. Mégis azt állítják, hogy volt egy kis kapu, és este, amikor már a városkapukat becsukták, és az ember később érkezett a városfalhoz, akkor az egyetlen mód az volt a bejutása, hogy a tevéről minden terhet levettek, letérdeltették, és előről húzták, hátulról tolták, és kínkeservesen, nagy nehezen, valahogyan átnyomták a nyiláson, a tűfokán. De ez nem igaz. Jézus azt mondta, hogy az ember számára lehetetlen. Sokan azt akarják elhinni, hogy sok keserves munkával és erőfeszítéssel megválthatják magukat. De ez nem lehetséges. Nem tudod megváltani magadat a világ összes erejével, kínjával sem, mert az embernek ez lehetetlen. A saját munkád alapján nem juthat soha a mennyországba, de Istennek hála, Istennel minden lehetséges. Ekkor így szólt Péter. Íme elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, az eljövendő világban pedig az örök életet. Mindezeket csak az Isten országa érdekében kell elhagyni, ha szükséges. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A Jeruzsálem felé vándorlásuknak végső szakaszában vannak, és a Jordántól indulnak felfelé a Páska ünnepére, ahol az írások be fognak teljesedni. De nem az Isten országának megalapítására vonatkozó proféciák fognak beteljesedni, mint ahogy azt a tanítványok gondolták, és nem is azok, amelyek Dávid trónjáról szólnak, hanem azok, amelyek arról szólnak, hogy a pogányok kezére adatik, kigúnyolják, megvetik és leköpik, ahogy Jeremiás is megírta. Az Ézsaiás 53-ban és a Dániel 90-ben is olvashatjuk, hogy megostorozzák, megölik, és harmadik napon fel fog támadni. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, megalázzák, leköpik és miután megostorozták, megölik, de harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Hiába mondta el mindezt nekik Jézus, ők mégsem értették, mert annyira el voltak vakulva attól, hogy vele együtt uralkodhatnak majd. Mindez nagy bátorítás számomra, mert láthatjuk, hogy a Jézus által kiválasztott emberek sem voltak lelki óriások, nem voltak tökéletes emberek, és nem láttak bele a lélek dolgaiba. Pont olyan emberek voltak, mint mi magunk, mert Isten hétköznapi embereket használ. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Ez nem a Márk evangéliumában található Bartimeus, és nem is a Máté evangéliumában található vak ember. Ebben az esetben Jézus a Jerikóba való beérkezésekor találkozott a vakkal, a másik két esetben pedig akkor, amikor Jerikót éppen elhagyni készült. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, és kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Én úgy gondolom, hogy mindenki, akinek valami betegsége van, gyógyulásban részesülhet. De a mai világban a sarlatánok tömkelege található, és a beteg ember minden lehetőséget megpróbál megragadni, és ezért ki is tudják használni azok, akik hamis reményt árulnak nekik. A vak már hallhatott Jézusról, és ezért így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte. Mit szeretnél, hogy mit tegyek? A vak ezt válaszolta. Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki. Láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Ezt figyeljétek jól meg. Jézus azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha az emberek folyamatosan azért dicsérgetnek, mert te olyan csodálatos és kiváló személy vagy, akkor jobb, ha megvizsgálod, hogy hogyan engeded a világosságodat ragyogni. Bizonyára helytelenül teszed, mert önmagadra vonod az emberek figyelmét. Jézus úgy munkálkodott, hogy amikor az emberek meglátták, hogy a vakember Jézust követte, akkor Istent kezdték dicsőíteni.